Ez bánatos engedelmesen belenyugodott a férji tekintélyét kevéssé növelő kínos főfelügyeletbe, és Jákob bogaras akarata szerint naponta többször jelentkezett atyánál. Mert ha nem tette, az ak hosszú botjával csípőjéből bicegve maga jött el hozzá, hogy lássa, és mindezt annak ellenére, hogy amint Benyámin jól tudta, s amint az aggasztján változékony viselkedéséből vele szemben szintén kitűnt. Jákob érzelmei tulajdonképpen nagyon megoszlottak irányában, s tulajdonféltésből és haragtartásból furcsán keveredtek, mert alapjában az atya még mindig az anyagyilkost, és azt az eszközt látta benne, akit Isten arra használt, hogy Rákelt elvegye tőle. Egy roppant előnye persze volt Benóninak valamennyi élő fivérével szemben, azon kívül, hogy ő volt a legkisebb. És ez az előny Jákob álmatagon társító érzülete számára egy okkal több lehetett, hogy állandóan otthon tartsa. Otthon volt, amikor József elveszett a világban, és amint Jákobot ismerjük, ez az összevetése otthonlevésnek és ártatlanságnak, egészen bizonyos nem részességnek az odakin megesett gonosztetben, jelképessé rögződött fejében, úgyhogy Benyáminnak állandóan otthon kellett lennie, ártatlansága jeléül és tartós bizonyságául, és azért, mert csupán ő, a legkisebb, nem esett az örökkön tartó, a titkon örökkön rágó gyanú alá, amelyet Jákob táplált, és amiről a többiek tudták, hogy táplálja jogosan, bárha tévesen is. Az a gyanú volt ez, hogy a vadkan, amely széttépte Józsefet, tízfejű volt, és Benyáminnak otthon kellett lennie annak jeléül, hogy az állatnak egészen bizonyosan nem volt 11 feje. Talán 10 se, csak Isten tudja, és ő el nem árulja. És hova tovább, amint sokasodtak a napok és az évek, a kérdés veszített fontosságából. Mindenek előtt azért, mert Jákob, mióta nem perelt többé Istennel, lassacskán arra a felfogásra tért át, hogy nem Isten szabta ki rá erőszakkal az Izsák áldozatot, hanem ő maga önként hozta meg. Amíg az első fájdalom égette, ez a gondolat teljesen távol állt tőle, csak borzalmasan megbántottnak érezte magát. De amint elült a fájdalom, eljött a megszokás, és a halál kimutatta előnyeit is. Tudnilik, hogy József örök 17 évesként volt elrejtve ölében és védelmében. A lágy fellengzős lélek komolyan kezdte azt képzelni, hogy képes volt Ábrahám áldozatára. Isten és a maga dicsőségére született meg ez a képzelődés. Nem szörnyetekként rabolta meg Isten, alattomosan lopva el kedvencét, hanem csak elfogadta, amit tudatosan és hősiesen kínáltak neki, a legkedvesebbet. Hiszitek vagy nem, ezzel ámította magát Jákob, és azt állította büszkesége kedvéért, hogy abban az órában, amikor útra bocsátotta Józsefet Sékembe, végrehajtotta az Izsák áldozatot, és önként Isten iránti szeretetből odaadta azt, akit legjobban szeretett. Nem mindig hitte ezt. Néha töredelmesen és újból eleredő könnyekkel bevallotta magának, hogy soha-soha nem lett volna képes Isten kedvéért letépni szívéről a drágát. De a vágy, hogy ezt higgye, győzött néha. És nem volt-e többé-kevésbé közömbös, kiszaggatta szét Józsefet. A gyanú az persze ott maradt, ott rágott, de már csak csöndesen, és nem minden órán. Néha elszunnyadt a későbbi években, és nem fészkelődött. A testvérek nyomorultabbnak képzelték az életet gyanú alatt, félig hamis gyanú alatt, mint amilyen végül is lett. Az atya jóban volt velük, nem lehet mást mondani. Beszélt velük, és megtörte velük a kenyeret, részt vett ügyeikben és házuktája örömeiben és bajaiban rájuk nézett, csak néha-néha időnként tűnt föl egyszer-egyszer a csillogás, a hamisság gyanújának borúja aggasztján pillantásában, amely előtt beszédükben elakadva lesütötték szemüket. De mit jelentett ez? Az ember akkor is lesüti szemét, ha csak annyit tud, hogy a másik gyanút táplál. Ez még nem jelent bűntudatot. Szemérmes ártatlanság és részvét a gyanakvás betege iránt is kifejeződhet benne. Így az ember előbb-utóbb belefárad a gyanakvásba. Végül pedig egészen elhagyja, különösen, ha nem is beszélve a már megtörténtről, igazolódása sem változtathat semmit a jövőn, az ígéreten, mindazon, ami van, és aminek lenni kell. Lehet, hogy a fivérek a tízfejű Káin. Lehet, hogy testvérgyilkosok. De mégis azok, akik Jákob fiai, adottság, amivel számolni kell, ők Izrael. Jákob ugyanis elhatározta és megszokta, hogy a nevet, amelyet a Jabbók partján vívott ki, és amely miatt sántított, nem csak a saját személyére vonatkoztatja, hanem tágabb és nagyobb jelentést ad neki. Miért ne? Miután az ő neve, amelyet hajnalig tartó nehéz tusakodással vívott ki, rendelkezhet vele, Izrael. Ne csak őt személyében nevezzék eztán így, hanem mindenkit, aki hozzá, az áldotthoz tartozik, a másodiktól a valahaiglan tartó legkésőbbi ízig, minden elágazásával és oldalrokonságával együtt, a családot, a törzset, a népet, amelynek száma annyi lesz, mint égen a csillag, és mint a tenger fövenye. A gyermekek, akik néha engedélyt kaptak, hogy Jákob térde körül játszanak, ők voltak Izrael. Összefoglalóan így nevezte őket, ami egyben könnyebbséget is jelentett számára, mert nem tudta megjegyezni mindnyájuk nevét. Különösen az izmaelita és a félre érthetetlenül kanaita asszonyok gyermekeinek nevét jegyezte meg nehezen. De ezek az asszonyok is Jiszrael voltak, beleértve a moabitát és a sékemi rabnőt, és Jiszrael voltak elsősorban és mindenek előtt a férjek, a tizenegyek, akiket a korán megalapozott és mindig fönnálló testvérviszály, valamint a hősi áldozat ereje megfosztott az állatkörszám szépségétől, de még mindig szép számban voltak együtt Jákob fiai, törzsatyái a számtalan utódnak, akiknek majd nevüket adják törzsenként, hatalmas férfiak az úr előtt, akármiféle is mindegyikük, és akármit jelent is szemük lesütése a gyanú előtt. Nem volt mindegy, mikor mindenképpen Jiszrael maradtak, mert Jákob tudta, mielőtt írva lőn, és csak azért lőn írva, mert ő tudta, hogy Jiszrael, ha vétkezett is, mindig Izrael marad. Izraelben azonban a 11 fejű oroszlán népében volt egy áldás öröklő fő a többiek előtt, amilyen Jákob volt Ézsau előtt, József pedig halott volt. Egyikükön nyugodott az ígéret, vagy kellett nyugodnia, ha Jákob az áldást elajándékozza, hogy tőle jöjjön az üdvösség, amelynek számára az atya régóta keresett nevet, és egy ideiglenest talált is, de senki sem ismert az ifjú nőn kívül, aki Jákob lábánál ült. Vajon ki volt a kiválasztott a testvérek közül, akitől az üdvösségnek jönnie kell? Ki lesz az áldott, akinek kiválasztásánál már nem lehetett döntő a szeretet, mert a szeretet halott volt? Nem Rúben, a legidősebb, aki olyan volt, mint a kiforva zúduló víz, és vízilóvá lett? Nem Simeon és Lévi, akik személy szerint csak olajjal kent fickók voltak, s akiknek rovásán ugyancsak feledhetetlen tett volt? mert ők viselkedtek Sejkemben, mint vadpogányok, és dúltak, mint az ördögök Kámor városában. Ez a három átkozott volt, amennyire Izrael egyáltalán átkozott lehet. Nem jöhettek számba. Így hát a negyediknek kellett lennie, aki utánuk következett, és ez volt Júda. Astarót. Tudta-e, hogy ő volt ez? Kiszámíthatta az ujjain, és meg is tette betű szerint nem egyszer, de mindannyiszor meg is rémült kiválasztásától, és fájdalmas kételj fogta el, hogy méltó-e rá, sőt attól félt, hogy az áldás tönkre megy benne. Ismerjük Jehudát. Az időben, amikor még József atya szívén pihent, láttuk szarvas szemű, szenvedő oroszlán fejét a testvérek fejek között, és figyeltük rá József szerencsétlenségénél is. Mindent tekintetbe véve nem állt rosszul ebben az ügyben. Nem volt olyan jól természetesen, mint Benyámin, aki otthon volt, de csak nem olyan jól, mint Ruben, aki sohasem akarta a fiú halálát, hanem a verembe juttatta, hogy kilopja belőle. De hogy kihúzzák a veremből, és visszaadják életét, Júda kívánsága és javaslata is volt. Mert ő volt az, aki testvérük eladását javasolta, mint hogy manapság már nem lehet a dal Lámekjához hasonlóan cselekedni. Az indokolás mellékes és ürügy jellegű volt, mint a legtöbb indokolás. Jehuda nagyon jól érezte, hogy a fiút elpusztulásra ítélni a veremben egy hajszálnyival sem jobb, mint vérét ontani, és meg akarta menteni. Nem az ő hibája volt, hogy javaslata elkésett, mert az izmaeliták már megtették a magukét, és megszabadították Józsefet. Ő elmondhatta magáról, hogy aránylag dicséretesen áll ebben az átkozott ügyben, hiszen segíteni akart a fiúnak, hogy megmeneküljön. Mégis a büntet gyötrelmesebben bántotta, mint azokat, akik semmit sem hozhattak föl igazolásukra. Hogyan is ne? Bűnt érzéketleneknek kell elkövetni. Ők föl se veszik. Élik életüket, mint azelőtt, semmi sem bántja őket. A gonosz az érzéketlenek dolga. Akiben csak nyomát lehet is találni finomságnak, az tartsa távol magát tőle, ha csak lehet, mert neki meg kell szenvednie miatta, és hiába, hogy ilyesmiben lelkiismeretesnek mutatkozik, éppen lelkiismerete miatt bűnődik meg. Júdát szörnyen bántotta a József és az atya ellen elkövetett tette. Szenvedett miatta, mert képes volt a szenvedésre, mint szarvas szeme és bizonyos vonása finom orcimpák és teli száj körül nyomban sejtették, és a tett sok átkot és büntető kint hozott rá, vagy inkább ami átkot és kint szenvedett, azt a tettnek tulajdonította és megtorlásnak tekintette az elkövetettért, az együtt elkövetettért, ami ismét a lelkiismeret különös gőgére val. Mert látta, hogy a többiek Dán, vagy Gadiel, vagy Zebulon, a vad ikerpárról nem is beszélve, büntetlenek maradtak, a bűnt föl se vették, és semmi megbánni valójuk nem volt, ami arra a gondolatra indíthatta volna, hogy az ő gyötrelmei magával és a fiaival talán egészen idegenek az elkövetettől, vagy együtt elkövetettől, és függetlenül attól önmagából fakadnak. De nem. Ő azt akarta, hogy büntetést szenvedjen, csak ő, és megvetéssel nézett azokra, akik vastag bőrűségük folytán egyáltalán nem gyötrődtek. És éppen ez a lelkiismeret sajátságos gőge. A gyötrelmek pedig, amelyeket kiállott, mind Astarót jegyét viselték, és nem volt szabad csodálkozni, hogy a világnak ebből a szögletéből eredtek, mert az úrnő régóta gyötörte már, azaz Júda a követője volt, anélkül, hogy szerette volna. Júda hitt atyái istenében, él Eljonban, a legmagasabban, Saddájban, Jákob hatalmasában, a sziklában és pásztorban, Jákvéban, kinek orrából, ha megharagudott, gőzszált és pusztító tűz szájából, csak úgy villámlott. Étel áldozatot mutatott beneki, és tinót és szopós bárányt valahányszor ajánlatosnak látszott. De ezen kívül hitt a népek Elohimaiban is, ami ellen nem igen lehetett szólni, ha nem szolgálta őket. Ha megfigyeljük, mi későn, és az alapítástól mi messze időben is intik még Jákob népét átkozódó tanítói, hogy tartsák maguktól távol az idegen isteneket, a bálokat és Asztarótot, és ne vegyenek részt a moabiták áldozati lakomáin. Sokat iziglen érezhetjük a megszilárdulás súlyos hiányát, és a hajlamot a visszaesésre és bűnbeesésre, és nem csodálkozhatunk, hogy oly korai, a forráshoz oly közeli alak, mint Jehuda ben Jekeb, Astarótban hitt, aki rendkívül népszerű és különböző nevek alatt mindenütt tisztelt istennő volt. Ő volt úrnője, és Júda hordta igáját. Ez volt a gyötrelmes. Szellemére és elhivatottságára gyötrelmes. Valóság. És hogyan is ne hitt volna benne? Nem áldozott neki a szó szorosabb értelmében, azaz tinót és szopós bárányt nem égetett neki. De gyötrelmesebb, szenvedelmesebb áldozatokra szorította az istennő iszonyú dárdája, amelyeket nem szívesen, nem vidám szívvel hozott, hanem az úrnő kényszerítésére. Szelleme ellentétben állt kedvével, és valahányszor kibontakozott egy templomi kénő karjaiból, szégyenében elrejtette fejét, és a legfájdalmasabb kétely fogta el alkalmasságában a kiválasztatásra. Amióta tehát Józsefet együtt eltették lábalól, Júda Astarte gyötrelmeit büntetésnek kezdte tekinteni gonosz tettéért, mert egyre növekedtek. Körülvették kívülről, és csípték belülről, és nem lehet mást mondani, mint hogy a pokolban vezeklett azóta, olyan pokolban, ami csak ugyan van, a nemiség poklában. Azt gondolhatná valaki, ez még nem a legrosszabb. De aki így gondolkozik, az nem ismeri a szomjúságot a tisztaság után, ami nélkül persze pokol nincs, sem ilyen, sem másféle. A pokol a tiszták számára van, ez az erkölcsi világ törvénye. Mert a bűnösök számára van, és az ember csak tulajdon tisztasága ellen bűnözhet. Aki barom, az nem tud vétkezni, és nincs tudomása semmiféle pokolról. Így van ez már. S a pokolban bizonyosan csak jobbfajta emberek laknak. Ami nem igazságos ugyan, tehát mi a mi igazságosságunk? Júda és fiai házasságának és romlásának története rendkívül különös és ijesztő, és alapjában homályos. És ezért nem csak gyengétségből beszélünk róla, mindig csak félszavakkal. Tudjuk, hogy Lea negyedik szülöttje korán megházasodott, a lépés a tisztaság szeretetéből történt, hogy kösse és korlátozza magát és békét találjon. De hiába. Gazda nélkül csinálta a számítást, és a gazda dárdája nélkül. Feleségének, akinek a neve nem maradt ránk, talán nem is igen nevezték nevén, egyszerűen Suach lánya volt, azé a kánaáni férfiújé, akivel Júda barátja és főpásztora az Adullám faluból való Kíra útján ismerkedett meg. Ennek az asszonynak sok sírni valója, sok megbocsátani valója volt, és csak az könnyített valamit rajta, hogy mégis háromszor ízlelte meg az anyai boldogságot, rövid boldogságot, mert a fiúk, akikkel Júdát megajándékozta, csak kezdetben voltak kedvesek, aztán gonoszak lettek, még legkevésbé a legkisebb. Séla, a aki jóval az előbbiek után született. Ez csak beteges volt, az idősebbek, Hér és Onán, egyúttal gonoszok is. Gonosz módon betegesek, és betegesen gonoszok, amellett csinosak, és nem kevésbé szemtelenek. Egy szóval, Isten csapása Izraelben. Az eféle fiúk, mint ez a kettő, akik betegesek és vásodtak, de amellett takarosak, kora ellenes jelenségek a maguk helyén, és a természet előre sietésének következményei, amely egy percre megfeledkezett magáról és elfelejtette, hol tart. Hír és Onán a kivénhet és késői korba valók, gúnyos unokák aggasztján világába, mondjuk az utálatos Egyiptomba. Így közel egy távolba mutató lét eredő helyéhez helyet tévesztettek, időt tévesztettek, és ki kellett írtani őket. Ezt atyjuk Júda megérthette volna, és nem lett volna szabad mást okolnia, mint önmagát, aki végül is nemzette őket. De ő gonoszságuk bűnét Suach leányára, anyjukra hárította, és csak annyiban magára, hogy véleménye szerint bolondságot követett el, amikor egy született bál imádót vett feleségül. Kiirtásokat pedig arra az asszonyra hárította, kinek egyiket a másik után házastársul adta őket, és akit azzal vádolt, hogy isztárkép, aki elpusztítja szerelmeseit, hogy belehaljanak szerelmükbe. Igazságtalan volt. Felesége iránt, aki mindezeken való bánatában hamarosan elhalt, és bizonyára nagy mértékben igazságtalan Támár iránt is. Támár megismeri a világot. Támár. Ő volt az. Ő ült Jákob lábánál régóta már, mert az agg kifejezése mély benyomást tett rá, és Izrael tanítására figyelt. Sohasem támaszkodott, egyenesen ült egy zsámolyon, a kút egy lépcsőfokán, az utasítás fájának egy vastag gyökerén, homorú háttal, kinyújtott nyakkal, az erőfeszítés két ráncával bársony szemöldöke között. Egy Hebron környékéhez tartozó helységből származott, melynek lakosai a napsütötte hegylejtőn szőlőművelésből és némi állattenyésztésből éltek. Ott állt szülőinek háza, akik kisparasztok voltak, és a leányt lepénnyel és friss sajttal, meg lencsével és kásával küldték Jákobhoz, amit ez rézért vásárolt meg. Így került hozzá a lány, és talált utat hozzá első ízben, közönséges okból, valójában azonban magasabb kényszertől vezetve. Szép volt a maga módján, azaz nem csinos és szép, hanem szigorú és tiltakozó módon szép, tehát mintha a tulajdon szépségére haragudna, és joggal, mert volt benne valami boszorkányos, ami a férfinemet nem hagyta nyugton, és éppen az efféle nyugtalanság ellen vont szemöldökei közé barázdákat. Nagy és eléggé sovány volt, de soványsága inkább keltett nyugtalanságot, mint a még olyan telthusú idomok is. Úgyhogy a nyugtalanság lényegében nem a húsé volt, hanem démoninak lehetett volna nevezni. Csodálatosan szép és beszédes barna szeme volt, csak nem kerek orjukai és büszke szája. Csoda-e, ha Jákob vonzódott hozzá, és magához vette csodálata jutalmául. Érzés szerető aggasztján volt, aki csak arra várt, hogy még egyszer érezhessen. És ahhoz, hogy bennünk öregekben még egyszer fölébredjen az érzés, vagy olyas valami, ami szelíden és burkoltan ifjúságunk érzésére emlékeztet, valami különösnek kell jönnie, ami csodálatával is erősít, ami egyszerre astártei és szellemileg bölcsességünkre szomjas. Támár kereső volt. A redők szemöldökei között nem csupán a haragot jelentették szépsége miatt, hanem a megfeszített törekvést is az igazságra és üdvösségre. Hol mindenütt meg nem találjuk az Istenért való gondot? Királyi trónusokon és a legszegényesebb hegyi tanyán. Támár is ezt a gondot hordozta, és a nyugtalanság, amelyet keltett, éppen a ma magasabb nyugtalanság miatt zavarta és haragította, amelyet hordott. Azt lehetett volna hinni, hogy a falusi gyermek vallásos igényei ki vannak elégítve. De az erdő és mező természet tisztelete, amelyre tanították, még mielőtt Jákobot hallgatta, nem elégítette ki sóvárgását. Nem érte be bálokkal és tervékenységistenekkel, mert lelke rájött, hogy más, felsőbb is van a világban, és megfeszülten kutatott utána. Vannak ilyen lelkek. Csak az kell, hogy új és változtató legyen a világban, s magányos érzékenységüket már is megérinti és megragadja, s útra kell kelniük érte.